Hosanna in excelsis.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mai napon megkezdődött az Eger-Szalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A rendezvény első napján tartott nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. A főpásztor köszöntötte a fiatalokat és a résztvevőket, hangsúlyozva, a találkozóra valójában Jézus hívta meg őket. Homíliájában a mai evangélium meghívását idézte: jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok, és arra buzdított, hogy a résztvevők forduljanak bizalommal Krisztushoz, örömeikkel, kérdéseikkel és terheikkel is. Ternyák Csaba arról is beszélt, hogy a mai fiatalok sok bizonytalansággal néznek szembe a tanulás, a hivatás és a jövő kérdéseiben. Kiemelte, a keresztény ember számára Jézus Krisztus az a biztos pont, akiben nem lehet csalódni. Az érsek a személyes imádság, a csend, a szentségimádás és a szentgyónás fontosságára is felhívta a figyelmet. Arra bátorította a fiatalokat, hogy ne zárkózzanak magukba, hanem merjenek beszélni hitükről, családjukban és baráti közösségeikben is. A nyitó szentmisén az egri érsek azt kívánta a résztvevőknek, hogy az előttük álló lelki gyakorlat napjai valódi lelki megújulást, békét és felüdülést hozzanak számukra Eger-Szalókon. Az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat 4 napon át várja a fiatalokat különféle programokkal, közös imádságokkal és közösségi eseményekkel. Több ezer milliárdos, jelentős részben uniós forrásból finanszírozott vasútfejlesztési programról hozott előzetes döntést a kabinet, közölte a kormány előző napi ülésén történteket ismertető csütörtöki budapesti sajtótájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a jövő hét elején bemutatandó program része sok helyütt pályarekonstrukció, villamosítás lesz. Emellett jelentős gördülőállomány beszerzést terveznek, benne mozdonyok és kocsik, valamint hévszerelvények beszerzésével, tramtrain hálózatok kiépítésével. Magyar Péter úgy nyilatkozott, a következő 2-6 évben zajló program első eredményei 2-3 esztendő múlva válnak szemmel láthatóvá. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést és a vidéken élők helyben maradását támogató Szent István programot, amelyet várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatnak, mondta a miniszterelnök. Kiemelte, legfontosabb vállalásaik egyike volt egy vidékfejlesztési program elindítása, akár csak az, hogy 10 településenként 1 milliárd forintot rendelnek a megvalósításra. Az oktatásban és a közigazgatásban használt szoftverek ügyében tett feljelentésről számolt be a Tudományos és Technológiai Miniszter Budapesten. Tanács Zoltán elmondta, a tárcájánál történt átvilágítás eredményeként fordultak a hatóságokhoz a Kréta és a Neptun rendszer, illetve a közigazgatásban használatos rendszerek ügyében. Közölte, 2019-től vizsgálták meg a szerződéseket, és ebben az elmúlt 7-8 évben több mint 100 milliárd forintot fizettek ki ezekre a termékekre. A miniszter szerint gyakorlatilag a versenyhelyzetet teljesen mellőzve hozták helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen szerződésekkel. Olyan kiszolgáltatott helyzetbe került az állam, amit egy felelős, jóérzésű vezető egyszerűen nem engedhet meg, tette hozzá. A kormány a leginkább szennyezett területen, a szombathelyi Oladi Plató városrészben elrendelte az érintett útszakaszokon az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvivő. A tájékoztatón kifejtette, a legutóbbi információk szerint a szennyezés mértéke jelenleg itt is az egészségügyi határérték alatt van, de a probléma ezen a részen olyan nagy kiterjedésű, összefüggő területet érint, ami indokolja a beavatkozást. Összesen mintegy 12 kilométernyi közút érintett, és körülbelül 1500-an élnek ezen a területen. Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán minisztertanács szerdán elfogadott rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés Magyarságpolitikai Bizottságának ülésén. A politikus úgy fogalmazott, ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta. Végül az időjárásról. Este a gomoly felhők általában feloszlanak, a csapadékócok is megszűnnek. Ezt követően derült vagy fátyol felhős, száraz idő várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában 15 és 21 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal alacsonyabb, míg a nagyobb városokban és vízpartok mentén néhány fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak. Híreinket hallották.
Reklám.
Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestyéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban egy a második világháború előtti Amerikában játszódó történetet hallgathatnak meg. Szeroyan Utazás Hanfordba című novelláját Tóth Levente előadásában hallgathatják meg.
William Szeroyan, a Hanfordi utazás. 1937. Egy szép napon szerencsétlen Zsorgi nagybátyám számára elérkezett az idő, hogy rendbe hozza a kerékpárját és a 40 kilométernyire levő Hanfordba karikázzon, ahol úgy rémlik munkája akadt. Én mentem vele, bár először olyasmiről volt szó, hogy inkább az unoka testvéremet, Vaszkot küldik. A család nem szívesen kürtölte világgá, hogy tagjai közt olyan bolond is akad, mint Zsorgi, viszont kapura jött a lehetőség nyár derekán, hogy egy időre megfeledkezzenek róla. Ha elmegy Hanfordba és munkát talál a dinnyeföldeken, minden rendben lesz. Keres egy kevéske pénzt, és ráadásul nem is lesz láb alatt. Ez volt a fontos, hogy ne legyen láb alatt. A pokolba vele a citerájával együtt, mondta a nagyapám. Ha azt olvassátok egy könyvben, hogy egy férfi naphosszat a fa alatt ül és citerázik meg énekel, hát elhihetitek nekem, az az író egy cseppet sem gyakorlatias. A pénz? Az a valami. Csak menjen és izzadjon a napon egy darabig. Ő is, meg a citerája is. Ezt mondod most, válaszolta a nagyanyám, de várj egy hétig. Várj, amíg hiányozni nem kezd a muzsika. Ostobaság, mondta a nagyapám, ha azt olvassátok egy könyvben, hogy aki énekel, az igazán boldog, hát az az író a fellegekben jár, nem pedig itt a földön, kalmárok között. Hadd menjen! Hanford 40 kilométerre van, jókora távolság. Így beszélsz most, mondta a nagyanyám, de három nap múlva búskomor leszel. Azt fogom látni, hogy úgy járkálsz, mint egy tigris. Én leszek az, aki ezt látom. És én leszek az, aki látva téged majd nevetek. Te asszony vagy, mondta a nagyapám, ha egy könyvben 500 apró betűvel teleírt oldalon át azt olvassátok, hogy az asszonyok csodálatos teremtmények, az az író hátat fordított a feleségének és ábrándozott. Csak hadd menjen, Zsorgi! Az a helyzet, hogy nem vagy már fiatal. Ez az oka, hogy üvöltözöl, mondta a nagyanyám. Fogd be a szád, mondta a nagyapám, fogd be, vagy kapsz egyet vissza kézből. Nagyapám végigjártatta tekintetét a szobában lévő gyerekein és unokáin. Amondó vagyok, hogy biciklivel menjen Hanfordba, mondta. Mit szóltok hozzá?
Senki sem szólt.
Akkor ezt elintéztük, mondta a nagyapám. Na és kit küldjünk vele? Melyik két balkezes porontyot büntessük azzal, hogy Hanfordba küldjük Zsorgival? Ha egy könyvben azt olvassátok, hogy egy fiatalember számára kellemes élmény egyik városból a másikba utazni, az az író legalább 80 vagy 90 éves lehet, aki mindössze egyszer utazott el otthonról két mérföldre egy vagomba, még gyerekkorában. Kit büntessünk? Vaszkot? Vaszk legyen az? Na lépj ide, fiú!
Vaszk unokatestvérem felkelt a padlóról, és az öreg ember elé állt, aki dühösen nézett le rá, óriási bajszát csavargatta, megköszörülte a torkát, és a kezét a fiú arcára tette. A tenyere gyakorlatilag a gyerek egész arcát eltakarta. Vaszk nem mozdult.
Elmész Zsorgi nagybátyáddal Hanfordba? Kérdezte a nagyapám.
Ha ez nagyapám kívánsága, elmegyek, válaszolta Vaszk. Az öreg ember fintorogni kezdett.
Hadd gondolkodjak egy percig, mondta. Zsorgi a nemzetségünk bolondja, és te is az vagy. Bölcs dolog vajon összeereszteni két bolondot?
A többiekhez fordult.
Hadd hallom, hogyan vélekedtek erről, mondta. Bölcs dolog-e egy is ugyanazon családból két bolondot összeereszteni, egy felnőttet és egy növésben lévőt? Jó ez bárkinek is? Beszéljetek hangosan, hogy fontolóra vehessem.
Szerintem ez lenne a természetes, mondta Zorab nagybátyám. Egy bolond meg egy bolond. A férfi, hogy dolgozzon, a fiú, hogy rendbe tartsa a házat és főzzön.
Talán, mondta a nagyapám. Gondoljuk meg. Egy bolond meg egy bolond. Az egyik, hogy dolgozzon, a másik, hogy rendben tartsa a házat és főzzön. Tudsz főzni, fiú?
Természetesen tud, mondta a nagyanyám. Rist minden esetre.
Igaz ez, fiú? Kérdezte a nagyapám. Négy bögre víz, egy bögre rizs, egy kávéskanál só. Ismered a fortéját, hogyan kell úgy elkészíteni, hogy ehető legyen és ne ragacsos, vagy csak képzelődünk?
Természetesen tud rist főzni, mondta a nagyanyám.
Már lendül is a kezem, hogy szájon vágjalak, mondta a nagyapám. Hagyd, hogy a fiú maga szóljon, van nyelve. Meg tudod főzni, fiú? Ha egy könyvben azt olvassátok, hogy egy fiú bölcs válaszokat ad egy öreg embernek, azaz író valószínűleg zsidó és túlzásokra hajlamos. El tudod úgy készíteni, hogy ehető legyen és ne ragacsos?
Már főztem rist, szólalt meg Vaszk.
Ehető volt.
Tettél bele elég sót? Kérdezte a nagyapám. Ha hazudsz, megemlegeted a kezemet.
Vaszk habozott egy pillanatig.
Értem, mondta a nagyapám. Zavarba jöttél a rizs miatt. Mi baj volt vele? Csak az igazságot kedvelem, mondd ki bátran. Nincs ember, aki többet követelhetne a bátran kimondott igazságnál. Mi baj volt azzal a rizssel?
Túl sós volt, mondta Vaszk.
Egész nap és egész éjjel vizet kellett innunk, olyan sós volt. Csak semmi mellébeszélés, mondta a nagyapám. A puszta igazságot mond, a rizs túl sós volt. Természetes, hogy egész nap és egész éjjel inni kellett rá. Mindnyájan ettünk már ilyen rizst. Ne hidd, hogy mert egész éjjel és egész nap vizet ittál, te vagy az első örmény, aki ilyet evett. Elég annyit mondanod, hogy túl sós volt. Nem azért vagyok itt, hogy tanuljak. Én tudok. Csak annyit mondj, hogy túl sós volt, és bízd rám, hogy eldöntsem, te legyél-e az, aki elmegy.
A nagyapám a többiek felé fordult, ismét fintorogni kezdett.
Azt hiszem, ennek a fiúnak kell mennie, mondta. De ki vele, ha van valami megjegyzésetek? A sós rizs jobb, mint a ragacsos. Puha volt legalább?
Puha, mondta Vaszk.
Úgy vélem, ezt a fiút kell elküldeni, mondta a nagyapám. A víz jót tesz a beleknek, ez a fiú menjen, Vaszk Grogálián, vagy kicsoda.
Ha jobban meggondolom, mondta Zorab nagybátyám, hogy két bolondról van szó, két ilyen sült bolondról, talán mégse ő menjen, annak ellenére, hogy a rist nem lett ragadós.
Aramot javaslom, talán neki kellene elmennie. Megérdemli a büntetést.
Mindenki rám nézett.
Aram, szólt a nagyapám. Úgy érted,
A fiú, aki nevetni szokott? A hangosan nevető Aram Grogáliánra gondolsz? Ki másra? Szólt a nagyanyám. Nagyon jól tudod, kire gondol. Nagyapám lassan megfordult, és fél percig a nagyanyámra merett. Ha egy könyvben olyan férfiról olvastok, mondta, aki beleszeret egy lányba és feleségül veszi, az az író minden bizonnyal egy egészen fiatal férfira gondol, aki még csak nem is sejti, hogy a lány egészen addig, míg 97 éves korában el nem érkezik az ideje, hogy a föld alá költözzön, örökké bele fog kotyogni mindenbe. Az ilyen író fiatalabb fajta férfire gondol. Úgy érted, Aram? Mondta. Aram Gragolián? Igen, mondta Zorab nagybátyám. Mit tett, amivel ezt a szörnyű büntetést kiérdemelte? Kérdezte a nagyapám. Ő tudja, válaszolta Zorab nagybátyám. Aram Grogalian, mondta a nagyapám. Felkeltem, és a nagyapám elé álltam. Nagy kezét az arcomra tette, és megdörzsölte. Tudtam, hogy nem haragszik. Mit tettél, fiú? Kérdezte. Nevetni kezdtem, mikor eszembe jutott, hogy miket műveltem. A nagyapám egy percig hallgatta, aztán ő is nevetni kezdett. Csak mi ketten nevettünk, a többiek nem mertek. A nagyapám mindig arra intette őket, hogy csak akkor nevessenek, ha úgy tudnak nevetni, ahogy ő. Én voltam az egyetlen Gragolián az összes közül, aki úgy tudott nevetni. Aram Gragolián, szólt a nagyapám, mondd el nekem, mit műveltél. Melyiket? Kérdeztem. Nagyapám Zorab nagybátyámhoz fordult. Melyiket? Kérdezte. Mondd meg a fiúnak, melyik bűnét vallja be, úgy látszik több is van. Ő tudja, hogy melyiket, mondta Zorab nagybátyám. Arra gondol, mondtam, amikor elhírezteltem a szomszédoknak, hogy megbolondult? Zorab nagybátyám nem volt hajlandó megszólalni. Vagy arra gondol, mondtam, amikor a beszédét utánoztam mindenkinek? Ezt a fiút kell elküldeni Zsorgival, mondta Zorab nagybátyám. Tudsz rist főzni? Kérdezte a nagyapám. Nem érdekelték a részletek, hogy hogyan figuráztam ki Zorab nagybátyámat. Ha tudok rist főzni, mehetek Zsorgival Hanfordba. Valahogy így nézett ki a dolog. Természetesen én el akartam menni, függetlenül attól, hogy miféle író írta, hogy egy fiú számára az utazás kellemes szórakozás. Akár bolond volt, akár hazug, én menni akartam. Tudok rist főzni, mondtam. Sósat, ragacsosat, vagy miért? Kérdezte a nagyapám. Néha sósat, mondtam. Néha ragacsosat, néha tökéleteset. Gondolkodjunk, mondta a nagyapám. A falnak dőlt gondolataiba merült. Három nagy pohár vizet, mondta a nagyanyámnak. A nagyanyám kiment a konyhába, majd egy perc múlva visszatért, kezében egy tálca, rajta három pohár víz. Nagyapám gyors egymás utánban mindhármat fölhajtotta, majd a többiekhez fordult, és közben töprengő arcot vágott. Néha sós, mondta. Néha ragacsos, néha tökéletes. Ezt a fiút küldjük Hanfordba? Igen, mondta Zorab nagybátyám. Ő az egyetlen, akit elküldhetünk. Úgy legyen, mondta a nagyapám. Ezt elintéztük, hagyjatok magamra. Indultam én is. Nagyapám elkapott a nyakamnál fogva. Maradj egy percre, mondta. Mikor egyedül voltunk, azt mondta, beszélj úgy, ahogy Zorab nagybátyád. Megtettem, és a nagyapám hangosan nevetett. Menj Hanfordba, mondta. Eredj el a bolond Zsorgival, és sózd el, vagy legyen ragacsos, vagy legyen tökéletes. Eképpen döntötték el, hogy én legyek Zsorgi nagybátyám társa Hanfordi útján.
Spring once said to the nightingale, I mean to give you birds a ball, so go and ask the birdies all, the old and young, the great and small. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. Soon they came from bush and tree, singing sweet
their songs of glee. Each one stepped from his cozy nest, each one dressed in his Sunday best. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. The wren and the cuckoo dance for life, the raven danced with the yellow bird's wife, the awkward owl and the bashful jay wished each other a very good day. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. The woodpecker came from his hole in the tree and brought his bill to the company. For cherries ripe and cherries red, a very long bill, so the birdie said. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la. They danced all day till the sun was low, till the mother birds prepared to go. Then one and all, both great and small, flew home to their nest from the birdie's ball. Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la.
And again!
Tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la.
Másnap reggel indultunk, még napfelkelte előtt. Én a bicikli vázán ültem, Zsorgi nagybátyám pedig az ülésen, de amikor elfáradtam, leszálltam és gyalog mentem, és egy idő után Zsorgi nagybátyám is leszállt, akkor én hajtottam és ő gyalogolt. Nem is értünk Hanfordba, csak késő délután. Úgy volt, hogy addig maradunk, amíg a munka tart, a dinnye szezon végéig. Így képzeltük. Az egész várost bejártuk, hogy olyan házat találjunk, ahol ellakhatunk, ahol van kályha, gáz és folyóvíz. A villannyal nem törődtünk, csak gázra és vízre volt szükségünk. 6 vagy 7 házat is megnéztünk, mire találtunk egyet, amelyik megnyerte Zsorgi nagybátyám tetszését. Még aznap este beköltöztünk. 11 szoba volt a házban, egy gázkályha, egy mosdó folyóvízzel, és az egyik szobában ágy és heverő. A többi szoba teljesen üres volt. Zsorgi nagybátyám meggyújtott egy gyertyát, előhozta a citeráját, leült a földre, és elkezdett játszani, meg énekelni. Gyönyörűen csinálta. Néha szomorkásan, néha vidáman, de mindig gyönyörűen. Nem tudom, mióta játszott és énekelt már, mikor rájött, hogy éhes, de egyszer csak felpattant a padlóról, és azt mondta: Aram, adjál rizst! Az a fazék rizs, amit akkor este főztem, sós is volt, meg ragacsos is, de Zsorgi nagybátyám azt mondta: Aram, ez csodálatos. A madarak ébresztettek bennünket hajnalban. A munka, mondtam, ma kell elkezdened, tudod? Ma, nyögte Zsorgi nagybátyám. Letörten távozott az üres házból, én pedig seprű után néztem. Seprű nem volt, így hát kiültem a ház elé a tornác lépcsőjére. Napvilágnál a ház környéke barátságosnak látszott. Az utca csak 4 házból állt, 2 telekkel arrébb a ház előtt templomtorony magasodott. Vagy egy órája ültem már a tornácon, amikor Zsorgi nagybátyám közeledett az utcán határtalan boldogságban kacskaringózva a bicikliével. Az idén már nincs, hál' Istennek, mondta. Leesett a bicikliéről egyenest egy rózsabokorba. Mi? Kérdeztem. Nincs munka, mondta. Nincs, mondta, hál' Istennek. Megszagolt egy rózsát. Nincs munka, kérdeztem. Nincs, hála mennybéli atyának, mondta. A rózsát nézte, mosolygott. Miért nincs, kérdeztem. A dinnye, mondta. Mi van vele, kérdeztem. Vége a szezonnak, mondta. Nem igaz, mondtam. Vége a szezonnak, mondta Zsorgi nagybátyám. Hidd el nekem, vége. Apád szét fogja verni a fejedet, mondtam. Vége a szezonnak, mondta. Istennek hála, a dinnyét mind leszették. Ki mondta? Kérdeztem. Maga a farmer. Maga a farmer, mondta, válaszolta Zsorgi nagybátyám. Hazudott, mondtam. Nem akarta megbántani, csak azért mondta, mert látta rajtad, hogy úgysem dolgoznál szívvel, lélekkel. Istennek hála, mondta Zsorgi nagybátyám, a szezonnak teljesen vége. Minden szép érett dinnyét leszettek már. Mit fogunk csinálni? Kérdeztem. A szezon még csak most kezdődik. Már vége, mondta. Ellakunk ebben a házban egy hónapig, aztán hazamegyünk. $6 bért fizettünk, és van még annyi pénzünk, hogy rizsre elég legyen. Egy hónapig itt ábrándozunk, aztán hazamegyünk. Pénz nélkül, mondtam. De jó egészségben, mondta. Istennek hála, hogy ilyen korán megérlelte őket az idén. Zsorgi nagybátyám betáncolt a házba a citerájához, és mielőtt még eldönthettem volna, mit csináljak vele, elkezdett citerázni és énekelni. Olyan gyönyörű volt, hogy még csak fel sem keltem, hogy megpróbáljam kizavarni a házból, csak ültem a tornácon és füleltem. Egy hónapig maradtunk a házban, aztán hazamentünk. A nagyanyám látott meg először bennünket. Már épp ideje volt, hogy hazagyertek. Nagyapád dühöng, mint egy tigris. Add ide a pénzt. Nincs pénz, mondtam. Dolgozott? Kérdezte a nagyanyám. Nem, mondtam. Egész hónapban citerázott és énekelt. Hogy sikerült a rizsed? Kérdezte. Néha elsúsztam, mondtam. Néha ragacsos lett, néha tökéletes, de Zsorgi nem dolgozott. Az apjának nem szabad megtudnia, mondta a nagyanyám. Nekem van pénzem. Felemelte a ruháját, és a fehér neműje zsebéből egy kevéske pénzt vett elő, és a kezembe nyomta. Ha a nagyapád hazajön, mondta, add oda neki ezt a pénzt. Egy pillanatig csak nézett rám, aztán hozzátette. Aram Grogalian. Úgy lesz, ahogy mondtad, válaszoltam. Mikor a nagyapám hazajött, üvölteni kezdett. Már is itthon? Üvöltötte. Ilyen hamar vége a szezonnak? Hol a pénz, amit keresett? Odaadtam neki a pénzt. Nem azért tartom, hogy naphosszat énekeljen, üvöltötte a nagyapám. Mindennek van határa. Ha egy könyvben azt olvassátok, hogy egy apa a bolond fiát jobban szereti, mint a bölcs fiait, hát az az író, aglegény. Az udvaron a mandulafa alatt Zsorgi nagybátyám citerázni és énekelni kezdett. Nagyapámnak földbe gyökerezett a lába, úgy hallgatta, aztán leült a díványra, levette a cipőjét és fintorgott. Kimentem a konyhába, hogy az előző esti rizs miatt érzett szomjúságomat 3-4 pohár vízzel csillapítsam. Mikor visszajöttem a társalgóba, az öreg a heverőn elnyúlva feküdt, s álmában mosolygott. A fia, Zsorgi meg gyönyörű, édes bús hangját kieresztve, teli torokból zengte a hallelujját a világegyetemnek.
Szerelyen Hanfordi utazás című novelláját Tóth Levente színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Kovács Krisztina volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Thank you.
esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 23. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel.
16. fejezet. Árvíz furfangos szigeten. Hercsula macska valóban úgy aludt, mint a bunda. Bezzeg surranó, álmatlanul forgolódott a kosárban. Egyre azon törte a fejét, hogyan férkőzhetne be a hálófülkébe. Lyukat nem rághat az ajtón, mert az ajra felébredne a boszorkány. Mit tegyen hát? Ki tudja, mennyi időt kell még itt eltöltenem ahhoz, hogy kivárjam a megfelelő alkalmat? Gondolta csüggetten. Vajon érdemes-e életemet kockáztatva egy kandúrházában tanyáznom? Mit érek a kincsekkel, ha Hercsula macska egy szeszélyes pillanatában véget vet életemnek? Az efféle gondolatok nem nagyon alkalmasak arra, hogy álomba ringassanak egy egeret. Nem csoda, ha surranó csak éjfél tájban bóbiskolt el. Pirkadatkor szörnyű lárma verte fel a csendet. Ilyet kiáltások, kolompolás, fenyegető moraj ébresztette a sziget lakóit.
Hap, 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 árvíz van! Víz alatt a sziget! Hap, 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 hap!
Rikoltozták a vadkacsák. Surranó kiugrott a kosárból, és megzörgette a hálófülke ajtaját.
Ébredj, Fáni! Meneküljünk!
Fánit nem lehetett egykönnyen felébreszteni, hát még Hercsula macskát. Fáni két fedőt vert össze a füle mellett, mire nagy nehezen kinyitotta a szemét.
Ne lármázzatok!
Morgott, és a másik oldalára fordulva folytatni akarta az alvást.
Ébredj, Hercsula! Kiáltott Fáni. Jön a víz! Már a lépcsőig ér!
Cincogta surranó kétségbeesve. Nem gondolt most sem a kincsre, sem vasorrubábára. Azt nézte csak, hogyan menthetné az életét. A kertben, a réten, ameddig csak a szem ellátott zavaros szürke víz hullámzott. Surranó ráeszmélt, hogy ezt mutatta neki este a tükör.
Mi lesz velünk? Mi lesz velünk? Siránkozott.
Hercsula macska ásítozva és hunyorogva kukucskált ki az ablakon.
A szokásos tavaszi jár,
mondta egykedvűen.
Ha féltek, költözzetek át a vízi malomba.
Szőre vesztett régi bundát terített magára, és felment a padlásra. Fáni gyorsan batyuba kötött néhány holmit, vízre bocsátott egy teknőt, beleültette surranót, és egy zsineggel vontatni kezdte a teknőt az elárasztott kerten át a folyó felé. Hercsula macska, aki peckesen sétált a tetőn, utánuk szólt.
Süllyedő hajóról menekülnek az egerek.
Ez nem sértés, csak egy régi mondás, gondolta surranó, és visszanézett a szigetre, ahol már mindent elöntött a víz. Vadmacskáik fent ültek a nagy fűszfán. Vadmacskáné férjével perelt, amiért az elfelejtett csónakról gondoskodni. Bezzeg tyúkanyó kertje végében már egy hete ott feküdt a nagy tutaj, amellyel most az egész csirkehad ide-oda hajókázott az elárasztott kertekben. Sünige egy csőszkunyhó tetején rendezkedett be. Lompos Lajos oduja tele volt menekültekkel. Húsvéti nyúlék a padlásra költöztek, akárcsak Hercsula macska. Vidra Valentin, felhasználva az árvíz okozta zűrzavart, a víz alatt beúszott Borz Benedek házába, és a rúdról elemelt egy oldalcsemege szalonnát. Szarkáni asszony észrevette, és délre már az egész sziget értesült a gaztetről. A lármát még Fániék is hallották a vízimalomban, ahová szerencsésen megérkeztek. Elmesélték Molnár fecskének, hogy az árvíz elől menekültek. Azután körülnéztek, mert még sohasem jártak vízimalomban. Hát még ilyenben, ami a folyó közepén úszik, mint egy hajó, azaz csak úszna, ha a vastag horgonylánc nem rögzíteni egy helybe. Két részből áll a vízimalom, egy házformájú fedett bárkából, meg egy nyitottból, amit Molnár fecske völgyhajónak nevezett. A két bárka között forog a malomkerék, nem túl gyorsan és nem túl lassan, ahogy a víz sodra hajtja. Ez a zöld moszattal bevont, csillogó vízfüggönyt permetező kerék mozgatja a malom egész szerkezetét. Fáni csak úgy kapkodta a fejét, annyi minden szúgott, forgott, pörgött, rezgett, csattogott a félhomályban. Száguldó fekete szíjak, kis kerekek, nagy kerekek, fogas kerekek, sejemsziták. Mind-mind azon dolgoztak, hogy a búzából szép fehér liszt legyen. Fáni ámulva nézte, hogyan ömlik a liszt a zsákba.
Micsoda gyönyörű munka!
Lelkendezett. Én bizony, ha Hercsula helyében lennék, nem unatkoznék odahaza, hanem magam őrölném itt a lisztet.
A derék kandúr igen lusta,
jegyezte meg Molnár fecske megfontoltan. Nehezére esik minden mozdulat.
Bezeg a munka temetésére nem restelne elfáradni.
Míg Fáni Molnár fecskével társalgott, Surranó beszaladgált minden zegzugot, rokonok után kutatva. Amerre ment, apró lábnyomok maradtak utána a lisztben. Mert itt minden fehér volt a liszttől, a malom szerkezet, a ládák, a szuette gerendák, Molnár fecske tolla, még a pókhálók is. Nem csoda, ha Surranó eleinte azt hitte, finom csipkék lógnak a sötét szegletben, hanem egérrel sehol sem találkozott.
A tiszteletre méltó Hercsula hébe-hóba berándul ide egerészni,
magyarázta Molnár fecske. Surranónak egyszeriben elment a kedve a vízimalomtól. Sietve követte Fánit a rengő deszkapallónát a völgyhajóra. Fáni kiült a bárka végére, és lábát a mély víz felett lógázta. Surranót nem engedte közel a vízhez, beültette a deszka hasadékába, a kicsírázott búzaszemek zsenge zöld ligetébe. Úgy becézte, olyan szeretettel gondoskodott róla, hogy Surranó egyre jobban megkedvelte. Fáni már nem firtatta, honnan jött Surranó és miért. Ehelyett vidám dolgokat mesélt neki a szigetlakók életéből. Surranó kitűnően szórakozott. Hát még mikor Fáni Hercsula macska különféle gyengéiről mesélt.
Ilyen társról ábrándoztam mindig a néma templomban,
gondolta Surranó. Kár, hogy első pajtásom éppen egy tolvajboszorkány.
Pedig milyen kedves arcocskája van, órákig el tudnám nézni.
Fáni persze nem arról volt híres, hogy sokáig képes egy helyben ülni a nyikorgó malomkerék mellett.
Éhes vagyok,
jelentette ki hirtelen.
Gyere, Surranó, együnk valamit.
Visszamentek a malomba, és Fáni kibontotta a batyút. Piros, csíkos kis párna került elő, egy zöld mázas csupor libazsírral, kolbász, kenyér és egy ruhakefe.
Hát ezt minek hoztad?
Csodálkozott Surranó, hiszen nem szoktad a ruhádat kefélni.
No persze,
válaszolt Fáni zavartan.
Tudod, azt gondoltam, hát ha idegen népek közé kerülünk, hát higgyék, hogy én ilyen rendes vagyok.
Molnár fecske, aki nem hallotta ezt a beszélgetést, most odalépett hozzájuk és elismeréssel bólogatott.
Ez ám a rendes kis boszorka? Árvízben sem felejti a ruhakefét, hogy még a veszélyben is tiszta és rendes legyen a ruhája. Látszik, hogy Hercsula macska házában élsz. Ő ad olyan sokat a tisztaságra. Csak baja ne történjék szegénynek. Ha sokáig nem megy le a víz, megroskad az a vénház.
A pókháló függönyös ablakon át látták, hogy a Hercsula ház még áll. Megnyugodtak. Az elemózsiát kiteregették egy konyharuhára, és Molnár fecskével együtt jó ízűen megebédeltek. Utána végighevertek egy ócska bundán, és hallgatták Molnár fecskét, aki régi dolgokról mesélt.
Egyszer, így nyári időben, kezdte visszaemlékezéseit Molnár fecske, észrevettem, hogy a folyón egy ladik úszik lefelé, nem ült benne senki. Attól féltem, hogy a víz neki sodorja a malomkeréknek, s akkor nem csak a ladik törik össze, de a kerék lapátjai is megsérülhetnek. Leráztam hát szárnyamról a lisztet, és berepültem a ladikba, hogy eltérítsem útjából. Legnagyobb meglepetésemre a ladikban egy fehér cica aludt összegömbölyödve. Mikor felébredt, s meglátta, milyen veszély felé sodorja az ár, egészen elvesztette a fejét. Rémültem futkosott ide, oda, míg én nagy nehezen félrekormányoztam a ladikot, úgyhogy sikerült a malomnál kikötnünk. Lefektettem hát a subára, amin most ti heverésztek, s átrepültem Furfangos szigetre szólni Hercsula macskának. A derék kandúr összecsomagolt egy kosárka finom elemózsiát, és bevezett a malomba. A fehér cica elmesélte neki, hogy ő a furcsavári révészek macskája. Naphosszat a kikötött ladikban szokott üldögélni, halakat nézni, szunyókálni. Hogyan szabadult el vele a ladik, nem tudta megmondani. Most már csak arra kérte Hercsula macskát, evezzem fel vele a furcsavári révhez, mert az ő gyenge kis cicakarja nem bírja az evezőt. A derék kandúr
kötelességének tartotta, hogy segítsen a bajba jutott cicán. Felevezett hát vele a furcsavári révig. Útközben annyira megtetszett neki a cica, hogy elhatározta, feleségül fogja venni. Nekem szólt erről először, és én nagyon helyeseltem az elhatározását. A kis cica igazán szemrevaló teremtés volt. Bundája fehér, mint a cukorhab, szeme zöld, akár a folyóvize, járása könnyed, ruganyos. Amellett, mint egy furcsavári rokonom mesélte, rendes, szorgalmas, takarékos teremtés volt, kiváló egerésző. Köhintett közbe surranó, de Molnár Fecsker nem zavartatta magát, tovább mesélt. Az ilyen feleség kész nyereség. A derék kandúr dicsekedett is széltében hosszában, hogy megházasodik. Ha pedig megkérdezték tőle, mikor lesz a készfogó, így felelt.
Mihelyt eláll a szél, felövezek menyasszonyomért, ilyen ellenszélben őrültség lenne útra kelnem.
Mikor a szél elállt, rekkenő hőség következett, és a derékkandúr egész nap a szobában hűsölt. 10 kilométert evezni ár ellen ilyen kánikulában, kész öngyilkosság. Ez volt a válasza azok számára, akik firtatták, miért nem hozza már a menyasszonyt. Elmúlt a nyár, és beállt az őszi esőzés. A derékkandúr halhólyagból vízhatlan viharkabátot varratott magának, de megint olyan erős északi szelek kezdtek fújni, hogy nem bírta rászánni magát az útra. Addig halogatta az indulást, míg nem levelet kapott a fehér cicától, hogy ne is jöjjön, mert ő már közben férjhez ment egy szürke, csíkos, furcsavári kandúrhoz.
Mire Molnár Fecske idáig jutott az emlékezésben, a két kis menekültet álomba ringatta a malomzúgása, egyenletes zakatolása.
Ma este Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mesének 23. részét olvasta fel nektek Gubás Gabi színművész. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Lobban tángot háj, csiribiri csiribiri fülkatlan, szárnyatlan szájsült kapban, csiribiri csiribiri lájpaplan, ágyat forró lázad van, csiribiri csiribiri zapszalma, engem hív ma álmodban.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Szent Lélekről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván önöknek a szerkesztő Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatókat! Elmélkedjünk aktuálisan most a Szentlélekről, a harmadik isteni szeméről, és úgy elmélkedjünk együtt, hogy kérjük a Szent Lelket, világosítson meg minket, engem abban, hogy azt mondjam, és úgy mondjam, ahogy ő akarja, hallgatókat abban, hogy amit ebben a műsorban most általam a Szentlélek akar mondani, azt befogadjuk, megértsük, és amit majd közölni és sugalni akar a lélek, azt meg is tegyük, váltsuk tettekké. Nyissa meg a Szentlélek Úristen szívünket, lelkünket, az ő édességére, az ő szeretetére, az ő megvilágosító kegyelmére. Gyógyítsa meg sebeinket, oldja fel megkötözöttségeinket, és újítson meg minket, és újítsa meg a föld színét. Pünkösdre készülünk a Szentléleknek erre a nagy és csodálatos ünnepére. Minden készület tudatos kell, hogy legyen. Azért kaptunk értelmet és bölcsességet az Istentől, a bölcsesség lelkét, hogy azt használjuk is, és valóban alázattal készüljünk a Szentlélek eljövetelére. És a Szentlélek szüntelenül közölni akarja magát, és szüntelenül közli is magát, csak rajtam múlik, hogy mennyire vagyok nyitott az ő érkezésére és az ő befogadására, mint egy személynek, a harmadik isteni személynek a befogadására. 13. Leó pápa a Provida Matris Caritate kezdetű apostoli levelében rendelte el hivatalosan az egész egyház számára 1895-ben, hogy novénával, kilenceddel készüljünk a pünkösd ünnepére. Tehát ő ezt határozottan kéri minden kereszténytől. És hát most, amikor hallgatjuk ezt a rádióműsort, lehet, hogy tudatosodik bennünk, hogy nem készültünk sem kilenceddel, sem mással különösképpen, de sohasem késő. Most azért hallhatjuk ezeket a szavakat az Isten kegyelméből, hogy újra tervezzünk, és kezdjük el akkor most a kilencedet, majd pár nappal tovább mondjuk, de hát ezt bármikor lehet mondani. Ezt a kilencedet, mint bármilyen kilencedet, de minden esetre kezdjünk el tudatosan készülni most a Szentlélek fogadására. Olyan lesz az ünnepünk, ahogyan az ünnepre készültünk. Olyan lesz a halálunk, amilyen az életünk volt. Ahogyan készültünk a halálunkra, illetve az örök életünkre. A Szentlélek nagyon találékony abban, hogy hogyan készítsük a lelkünket. Talán a legjobb, ha megkérdezzük tőle. Drága Szentlélek, Úristen, te most hogyan akarod, hogy készüljek a te nagy ünnepedre? Mutasd meg nekem, sugald nekem. És hogyha figyelmesek vagyunk, akár a bensőnkben, szívünkben, meghalljuk az ő szelíd, csöndes útmutatását, ám bár határozott útmutatását, vagy az embereken keresztül, akikkel találkozunk, de egészen biztosak lehetünk abban, hogy segítséget kapunk a készületben is, és majd az ünnepen is. Készülhetünk böjttel, virasztással, csönddel, elcsendesedéssel, odafigyeléssel, ráfigyeléssel, önmagunk kiüresítésével, éberséggel. A böjtnek is, a virasztásnak is az egyik legfontosabb dimenziója az, hogy megsanyargassuk egy kicsit a testünket, hogy a lélek feléledjen. Tapasztaljuk a böjtben is, virasztásban is, hogy nehéz, és elfáradunk, és elgyengülünk, de a gyengeségünkben tapasztaljuk meg az erőt. Szentlélekről sokat tudunk mondani, de talán az egyik legszebb kifejezésre a Szentlélek, mint egy Istennek a szíve, legmélyebb valósága. A Szentlélek Isten legnagyobb ígérete, amit Ezekiel prófétánál is olvashatunk, 37. fejezetben, 12. verstől, ezt mondja az Úr az Isten: nézzétek, kinyitom síreitokat, és kihozlak benneteket síreitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom síreitokat, és kihozlak benneteket síreitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr. Ezt a csontmezőről, csontokkal teli mezőről való látomás után olvashatjuk Ezekielnél. Most kérjünk meg egy aranyos kis szentet, persze a kicsi az idézőjelbe téve, aki a 19. századi palesztin karmelita misztikus nővér volt, betlehemi Szent Míriam. a keresztre feszített Jézusról nevezett Szent Míriam, akinek szellemiségét és életét mély lángoló Szentlélek tisztelet határozta meg. Az egyik legismertebb idézett tőle, az a rendkívül tiszta gyermeki, bizalommal teli fohász, amelyet a Szentlélek Úristenhez írt. Most idézem. Szentlélek, ihles meg engem, Isten szeretete emészel engem, a jó útra vezess engem, Mária édesanyám, tekints rám, Jézussal áldj meg engem, minden gonosztól, minden csalódástól, minden veszélytől őrizd meg engem. Idézet vége. Egy másik fohászt is idézek tőle. Béke forrása, világosság, jöjj és világosíts meg engem. Éhes vagyok, jöjj és táplálj engem. Szomjas vagyok, jöjj és oltsd szomjamat. Vak vagyok, jöjj és adj nekem fényt. Szegény vagyok, jöjj és gazdagíts meg engem. Mondták erről a szentről, hogy nagyon gyakran ismételgetle, hogy jöjj, megvilágosító lélek. És ezt most megtanulhatjuk tőle. Mi is különösen így pünköst környékén egy kicsit most gyakrabban hívjuk a Szent Lelket, mint ahogy esetleg eddig hívtuk és kértük. És hassát az egész napunkat a Szent Lélekhez való fohászkodás. Jöjj, drága lélek, jöjj, megvilágosító lélek, jöjj, szeretet lelke, vagy bármit, amit a Szent Lélek ilyenkor az ajkunkra ad. Csak mondjuk és kérjük nagyon nagy szeretettel. És kérjük a szűzanyát is, hogy segítsen nekünk. Mondhatjuk ezt a fohászt. Jöjj, drága Szentlélek, a szűzanya szeplőtelen szívének hathatós közbenjárása által. Én ezt a fohászt gyakran használom. A szűzanyán keresztül, szűzanya által fordulok a Szentlélekhez, és megtapasztalom, hogy mindig segítségemre jön. Bármilyen nehéz helyzetben, örömben, bánatban, feladatokban, szolgálatokban a Szentlélek jön és segít, és megerősít, és megvigasztal, és erőt ad, és szeretetet ad, ami nálam időnként elfogy, és életet ad. Ugyancsak Szent Míriamtól származtatják ezt a gondolatot, mikor azt mondja, idézem, a világban, a családokban és még a vallási közösségekben lévő megosztottság, tévegés és békétlenség oka az, hogy elhanyagolják a Szentlélek igazi tiszteletét. Azt mondja, a világban, a családokban és még a vallási közösségekben lévő megosztottság, tévegés és békétlenség oka az, hogy a Szentlélek tisztelete kicsit háttérbe szorul. Ezt a gondolatot is neki tulajdonítják, hogy azt mondja, aki tisztelettel és rendszeresen hívja a Szent Lelket, az nem fog tévúton meghalni, mert a lélek világossága megmutatja az igazságot. Tehát tisztelettel és rendszeresen hívja a Szent Lelket. Tanuljuk meg ezt betlehemi Szent Míriamtól. Még egy idézet tőle, a Szent Lélek nélkül olyanok vagyunk, mint az útmenti kövek. Engedd be a Szent Lelket, és életre kelsz, szeretni fogsz. Szent Míriam üzen a papoknak is, külön hangsúlyozza, hogy azok a papok, akik terjesztik a Szent Lélek tiszteletét és prédikálnak róla, különleges belső világosságot kapnak a beszédükhöz. Ezt én magam is megtapasztalom, hogy mennyire birtokba tud venni a Szent Lélek egy-egy prédikáció alkalmával, ha arra megfelelően készültem, elcsendesedéssel, elmélkedéssel, és amit részemről meg lehet tenni, akkor szinte én is hallgatom azt, amit rajtam keresztül mond a Szentlélek, és engem is ugyanúgy tanít, mint a híveket, akik ezt hallják. Hányszor megtapasztaltam azt, hogy elkezdtem egy gondolatmenetet, és a Szentlélek jó értelemben eltérített, és elkezdtem teljesen más irányt venni, és engedve a Szentléleknek elmondtam azt, amit ő akar. Kell részünkről nem csak a prédikációban, hanem az életünkben is egy olyan fajta engedékenység, talán ez a legjobb szó, hogy nem ragaszkodok makacsul ahhoz az elképzelésemhez, amit én jónak tartok, hanem megengedem, hogy a Szentlélek irányt váltson gondolataimban, tetteimben. Láthattuk ezt Pál apostolnál is, hogy bizonyos helyekre megtiltotta, hogy elmenjen, máshová pedig szent kényszerre oda vezette. Tehát engedékenyen engedelmeskedett Pál apostol is a Szentlélek indításainak. Mert a Szentlélek indít. Ha az Isten útján akarunk járni, és ez a szándékunk, és nem a bűn útján, akkor a Szentlélek indít, megállít, irányt változtat. És erre az indításra, erre a belső hangra meg kell tanulni figyelni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a Szent Lélekről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádió